Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Iskolakezdés együtt címmel 14. alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is 2000 gyermeket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert a családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket. A gyűjtést elindító mai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta. A tanszercsomagokban részesülő gyermekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki. Az adományokból pedig iskolásonként 15 000 forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő minőségi tanszercsomagokat állítanak össze. Fejlesztőközpont indul sérült gyermekeket nevelő egyszülős családoknak, tudatta az egyszülős központ. Szeptembertől új, ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyermekeket nevelő egyszülős családok számára a budai egyszülős központban. Az újonnan induló Csillagpont fejlesztőközpontban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést nyújtanak a sérült gyermekeknek, szüleiknek pedig támogatást és közösséget. A gyermekeknek 16 éves korig, 6 hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak. A katolikus Caritas Legyen Öröm az Iskola Kezdés kampányának keretében a tegnapi napon közel 100 gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket a Budapest Angyalföldi Szent László templomban. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjának tanszarosztó ünnepén hangsúlyozták, amikor kézbe veszik a gyermekek ezeket, jusson eszükbe az a szeretet, amivel mindezt nekik adták. Július 31-én indította el a katolikus Caritas immár nem csak az iskola kezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget. Egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akcióban eddig már 1500 rászoruló gyermeknek tudtak segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni még a programba. Hangzott el az ünnepem. Csak nem 1,5 millióan töltöttek minőségi időt az Erzsébet táborokban 2012 óta. Az ottalvos turnusokon idén már 110 000 tudtak részt venni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítésért felelős miniszteri biztosa a Fonyódligeti táborban tartott sajtótájékoztatón. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már 5 helyszínen zajlanak Erzsébet táborok. Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában. Nem csak Veszprémben, hanem Szigligeten is megemlékeztek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról, augusztus 8-áról. Az idei év rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy az ünnepséghez kapcsolódott egy 80 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklat is. A résztvevők a Balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után indultak el Szigligetre, a Balatonfűzfő Balatonakali Köveskál Kővágó Őrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak a zarándokok imádságra, elmélkedésre. Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kemping felszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget Fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én a fesztivál zárása után azokat a felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kis teherautót töltöttek meg. Végül az időjárásról. Száraz időben lesz részünk felhők nélkül, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban elsőként a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust felelevenítő virtuális kiállításra látogatunk. Ezt követően bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai képzését, majd a Magyarok Kenyere programról szólunk. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Magyar Nemzeti Múzeumból. Abból az alkalomból jöttünk, hogy Baják László történésszel beszélgessünk a Nemzeti Múzeum egyik virtuális kiállításáról, az Eucharisztikus Világkongresszusról. Ez a kongresszus, ez az első volt 1938-ban, a másodikra emlékszünk jól, az nemrég volt 2021-ben. Tehát ez nagyon fontos esemény volt a korabeli Magyarországon. Mi volt ennek a jelentősége, hogy a katolikus híveket ide hívták szinte a világ minden részéből?
Kettős jelentősége van, egyházi szempontból is kiemelt fontosságú, hiszen az eukarisztia Krisztus megtestesülésének a szimbóluma, Corpus Christi, az ostyában és a borban megtestesülő Krisztusnak a jelképe, illetve ennek a megünneplése. Tehát Krisztus mindenhol a jelenlétének, köztünk létezésének a megünneplését jelenti, tulajdonképpen, hogy a köznapi nyelvre lefordítanám ennek a eukarisztiának a jelentését. Ez egy 1874-ben egy civil kezdeményezésre indult el ez az ünnepség sorozat, és a egyház fölismerte, a pápaság is fölismerte ennek a jelentőségét, egy idő után már ők támogatták, pártolták, egy idő után a pápák már legátusokat küldtek ezekre az eukarisztikus kongresszusokra. A másik kiemelt jelentősége 1938 egy kivételesen fontos év. Ez az utolsó békeév, a II. Világháború kitörése előtt. A helyzet drámaian kiéleződik politikai értelemben Európában. Szélsőséges ideológiák jelennek meg, és működnek, és egyre kegyetlenebb megtorlás jelentkezik. Nem csak a Szovjetunióban, a sztálini diktatúra, de a hitleri Németországban is, és ez a két hatalom, ez a spanyol polgárháborúban próbálta ki magát tulajdonképpen. Tehát a papok tömeges kivégzése, ideológiai háború, tömegmészárlások, bombázások, minden megtörténik, és ez a pápaságot borzasztóan aggasztotta. Magyarország számára azért volt kiemelkedően fontos, hiszen Magyarország a trianoni békeszerződésben egy megcsonkított, tönkretett ország volt, amelynek minden törekvése arra irányult, hogy valamilyen módon helyreállítsa a Szent Istváni Magyarországot. Ennek mind eszmei, mind a tényleges politikai értelmében. És ehhez nagyon jó alkalomnak tűnt Szent István király halálának 900. évfordulója. Erre hivatkozva a Magyar Katolikus Egyház, először még Csernok János rímás érsek, majd később az utóda Serédi Justinián, meggyőzte a pápát, 11. Piuszt, hogy ez egy olyan alkalom, amikor Európában a kereszténység, a katolicizmus demonstrálhatja az álláspontját a szélsőséges totalitárius diktatúrákkal és ideológiákkal szemben. És a pápa nagyon fogadókész volt erre az elképzelésre, és Magyarország így kapta meg a 34. eukarisztikus világkongresszus rendezésének a jogát, ami azért is volt kivételes, mert a korábbi eukarisztikus kongresszusok a világ más részén voltak, Argentinában, Buenos Airesben, Manilában, a Fülöp-szigeteken, Amerikában, és most visszahozták Európába. mert itt volt szükség lelki értelemben, vallási értelemben, hogy megerősítsék a katolikus híveket. Ezek motiválták tulajdonképpen, hogy Magyarországon ez megtörténjen. A magyar politikának az volt a legnagyobb problémája, hogy Szent István évfordulója Magyarországon egy nagyon fontos, elsőrangúan fontos ünnepség volt, Szent István halálának 900. évfordulója, de azért mégiscsak egy partikuláris dolog volt. Tehát ország határon kívül ennek nem volt súlya és jelentősége, és hogyha viszont ezt össze lehet kapcsolni az eukarisztikus kongresszus világegyházával és annak a mozgalmaival, akkor hirtelen Magyarország kiemelt jelentőséget és fontosságot kaphat Európában, és demonstrálni tudja, hogy se nem bolsevik, se nem náci, hanem keresztény, konzervatív Magyarországot akar a politikai elit.
Tehát akkor meghirdették ezt a világkongresszust, és meghívták 11. Pius pápát, viszont ő nem jött el, hanem küldött valakit maga helyett.
A pápák általában nem jelentek meg az eukarisztikus kongresszusokon, hanem a pápa legátust küldött, tehát egy képviselőt saját maga helyett. Ez esetben nem érdektelen a pápai legátus személyesen, Eugenio Pacelli, bíboros, vatikáni államtitkár, aki 39-ben, a következő évben, 12. Pius néven római pápává választották. Tehát nem jelentéktelen legátus jött el Magyarországra, és ez mutatja, hogy mennyire fontosnak tekintették mind a Vatikánban, Rómában, mind pedig Magyarországon ezt az eseményt.
1938. május 25-e és 29-e között volt a világkongresszus. Minden napra volt különleges program. A Hősök terére építették a főoltárt, és ott tartották a misét, valamint a szabadtéri gyóntatás is volt, éjszakai hajós körmenet, a leventék fáklyákat tartottak a Duna mindkét partján, éjféli mise is volt, és éjszakai körmenet. Nagyon változatos volt a program.
Pompás volt, tehát maga a pápai legátus is nagy elismeréssel nyilatkozott, hogy milyen fantasztikus rendezvény, katolikus rendezvényen vehetett részt. Óriási sikere volt magának az eukarisztikus kongresszusnak, 14 bíboros, 48 érsek, 97 püspök jelent meg rajta, körülbelül 500 000 hívő vett részt 33 országból. És ez azt kell hozzátenni, hogy Hitler, aki pontosan felismerte, hogy ez az egész rendezvény ellene irányul, tehát a náci ideológia ellen, attól való elhatárolódásról szól, megtiltotta a németországi és az ausztriai, hiszen akkor már Ausztria Németország része, 38 tavaszán megszállják Ausztriát, megtiltotta, hogy a katolikus hívők elmenjenek az eukarisztikus kongresszusra. Nem állítom, hogy mindenkit sikerült eltiltani, de minden esetre jelentősen csökkent a számuk, és mindenképpen számíthattak retorzióra Hitlertől.
Magyarországból Horthy Miklósné volt a fővédnöke, ugyanis Horthy Miklós református volt, és azért a katolikus feleségét kérték fel a fővédnökségre.
Hát ezt megosztották a funkciókat, tehát az eukarisztikus kongresszuson valóban a katolikus Purgli Magdolna volt a fővédnök, a Szent István évnek viszont Horthy is, Miklós. Tehát a feladatokat megosztották ilyen értelme, a két rendezvény teljesen kiegészítette egymást, egymás után zajlanak ennek az eseményei is. És van egy nagyon fontos hozadéka a Szent István évnek. Hát Szent István ünnepét a katolikus egyház mindig is megünnepelte. De a reformátusokat ez zavarta, ez a dolog, mert ők a szenteket nem tisztelik. És kérték a magyar államtól, hogy tegyék lehetővé, hogy a magyarországi protestánsok, reformátusok is együtt ünnepelhessenek az ország többi részével, a katolikusokkal együtt, és a Magyarországgyűlés teljesítette a kérésüket, és nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 20-át. A korábbi katolikus ünnepből ekkor lett nemzeti ünnep, és azóta is az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk.
A nyitó mise május 25-én volt a Hősök terén. Rengetegen voltak a téren, a Városligeti tavat leengedték, és még a Tómedrében is lehetett hallgatni ezt a misét. délután 5 órakor kezdődött, és akkor megszólalt Budapest összes katolikus templomának a harangja, és Meszlényi Zoltán, esztergomi segédpüspök mondott misét, aki később vértanúhalált halt.
Mennyire komolyan vette a kormány ezt az egész rendezvényt, az abban is látszik, hogy csak kormányzati forrásból több mint 1 millió pengőt szánt erre, ami horribilis összeg. Tehát a pengő az egy nagyon jó pénz volt, egy szilárd erős valuta volt. 1 millió pengő az hihetetlen nagy összeg. És nem csak, hogy nem sajnálták a pénzt az egésznek a látványára, az oltárok és kiegészítő létesítmények megépítésére, díszítésre, propagandára, képeslapok, plakátok nyomtatására, terveztetésére, hanem olyan precízen megszervezték az minden eseménynek a lebonyolítását. Minden személynek, aki részt vett, külön helyjegyet nyomtattak. Hol ülhet le, hova mehet, hogyan mozoghat, pontosan meg volt szervezve. Pontosan elő volt írva, hogy milyen viseletben kell megjelenni ezeken az ünnepségeken. A magyar társadalom rendkívül fegyelmezetten ezt is be is tartotta. Ami nagyon fontos, hogy a május 25-i Szent István Bazilikában tartott megnyitó ünnepségen, meg később is Pacelli bíboros nagyon világosan elmondta, hogy ez a rendezvény túl azon, hogy egy vallási rendezvény. Ezen kívül egyfajta lelki iránymutatást is jelent Európa társadalmai számára, és jósként elmondja, hogy itt nagy világégés következik. Még nem tört ki a háború. De ő megjósolja, hogy itt nagyon nagy bajok lesznek, és azt mondja, hogy csak akkor lesz képes Európa túlélni ezt a világégést, ami várható, hogyha visszatér az eredeti krisztusi hithez, a keresztény valláshoz. Tehát ez volt az Eukarisztikus kongresszusnak a legfontosabb üzenete. Vissza kell térnünk a hithez, és ekkor van esélyünk azokban a nagyon sötét időszakkal túlélni, ami Európa előtt áll. Ez a fajta gondolat egyébként bizonyos értelemben kísértetiesen előjött most a legutóbbi eukarisztikus kongresszuson is. Most is nagyon veszélyes időket élünk. Nagyon időnként nagyon közel kerülünk ahhoz, hogy kitörjön egy harmadik világháború. Időnként szembesülünk nagyon szélsőséges ideológiákkal, és hát a mostani eukarisztikus kongresszusnak is megvolt az a jelentése, hogy a hithez való visszatérés az segíthet abban, hogy elkerüljük mindezt.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
tömeges gyóntatás volt a téren, éjszaka pedig körmenet volt a Dunán. A Szent István Bazilikától az Eötvös téri hajóállomásig mentek a hajók egy kötelékben. Az utolsóban volt Pacelli bíboros, a Szent István gőzös volt ez az utolsó hajó, és az oltári szentséget vitte.
Erre az alkalomra Budapest látványosságot itt kivilágították. Tehát egy kivilágított hajók mentek a Dunán, a Vár, a Citadella és minden fontos nevezetesség ki volt világítva. Tehát egy rendkívül látványos hátteret adott az egész vallási áhítathoz.
Hidakat is kivilágították, legalábbis a Lánchidat, meg az Erzsébet hídat, Várpalotát, Országházat, Mátyás templomot.
Így van, tehát a kívülálló számára is egy nagyon megható és látványos rendezvény volt az Eukarisztikus Világkongresszus.
Május 27-én került sor az Éjfélény és Ére a Hősök terén. Először 10:30-kor a férfiak szentségimádása kezdődött, 150 ezer fő vett részt rajta, akik fáklyás felvonulással érkeztek.
Nyilván ezt katolikusoknak nem kell mondani, de itt a szentség az eukarisztiát jelenti. Tehát az eukarisztia imádása vagy ünneplése, ami a központi gondolata az egész ünnepségnek vagy rendezvénynek volt. Tehát így jön be ez a tömeges rendezvény részlet tulajdonképpen ebbe. Még egy fontos apróság, hogy ezeken a rendezvényekre a magyar szent királyok erekéjét is elhozták és felvonultatták. Tehát ott jelen van Szent László, Szent István, Imre, mindenféle egyházi erekék is ott vannak, jelen vannak ezeken az ünnepségeken, emelve az ünnepségnek a fényét és jelentőségét.
Akkor a Szent Jobbot is vitték.
Így van, a Szent Jobb is ott volt, mint az első számú kiemelt erekje. És hát aztán a Szent Jobbot a Eukarisztikus Kongresszus zárásával egy díszes vagonba helyezték, és végig járták vele az országot. Szent Jobb országjárása történt. Az országjárásnak a legfontosabb programja az volt, hogy elvinni mindenhová, ami katolikus szempontból fontos, elsősorban a püspöki székhelyekre. Tehát valamennyi püspöki székhelye végigjárták, de pannonhalmi monostort is, tehát oda is eljutott, sőt, mivel 38 az az év, amikor a Felvidéket visszacsatolják Magyarországhoz, legalábbis annak a déli részét, ezek után úgy gondolják, hogy hát természetesen a Szent Jobbot a visszatért országrészekbe is el kell vinni a felszabadított magyarokhoz, hiszen cím magyar területek kerülnek vissza az országhoz ebben az időben. A Kárpátaljának a nyugati része egész pontosan, a Felvidék, és majd 1940-ben Észak-Erdély. Úgyhogy az utolsó útja a Szent Jobbnak, amit körbehordoznak, az 1942-ben Nagyváradon. Nagyvárad történik, ahol Szent László királyt eltemették.
Még a kongresszus zárásáról, ami május 29-én volt, még annyit, hogy elhangzott 14. Pius pápa ünnepi üzenete, amelyben megidézte az Árpádházi szenteket, és megemlékezett a korábbi budapesti látogatásáról, valamint jó kívánságait fejezte ki a híveknek. Itt volt a záróbeszéd. Pacelli bíboros latinul mondta el a záróbeszédet, amelyben a lőben
említette. Egyébként franciául mondta, de a záróbeszéd az
latinul mondta. Említette, hogy a Szovjetunióban és a Németországban terjedő szélsőséges ideológiákat is elvetette.
Hát elhatárolódott tőlük, mondván, hogy nem ez a jövő útja, hanem a keresztény hit. És a keresztény hit segíthet bennünket abban, hogy elkerüljük a világháborút.
Május 30-án kezdődött a Szent István emlékév, Szent István halálának 900. évfordulójának a jubileumi ünnepsége. Ez eltartott egészen augusztus 21-ig, ugye Szent István napig, és terekje szállító aranyvonaton szállították a Szent Jobbot végig az országon. Itt van előttem egy könyv. A Szent Jobb országjárása 1938-1942. Ebben ön is dolgozott. Mit található ebben a könyvben?
Ez a magyar társadalomat megmozgató esemény volt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ahol a Szent Jobb szállító aranyvonat megjelent, a tömegek zarándokoltak a vasútállomásra, tömegek kísérték a Szent Jobbot a településnek, püspöki székelynek a székesegyházába, és nagyon sok ember számára egy életre meghatározó emlék volt ez a fajta nemzeti egység, ami megnyilvánult ebben. És úgy gondoltuk, hogy egy ilyen országos jelentőségi esemény, ami oly sok ember emlékezetében megmaradt, de amiről nem lehetett beszélni a szocializmus időszaka alatt, mélyen elhallgatták ezt a történetet, ez megérne egy emlékezetet. És megpróbáltuk összegyűjteni az ország egész területéről a különböző helyszíneknek a fényképeit. Rengeteg fénykép készült, nem csak hivatalos fotósoktól, hanem magánemberek is fényképezték, mint életük nagy élményét, és ezek a fényképek lappangtak, nem voltak meg, úgyhogy országos felhívást adtunk ki, pályázatot a Honismereti Szövetséggel együttműködve indítottunk el, rengeteg fénykép érkezett meg, érkezett be, és ezt egy jó erős válogatással településenként ebben a kötetben közzétettük. Előtte pedig bevezető tanulmányban az általános helyzetről van szó, illetve a Szent Jobb országjárását lehetővé tévő díszkocsi rekonstrukciójáról, ugyanis hát a II. Világháborúban ez a díszkocsi megsemmisült. Eltűnt, megsemmisült, a pontos sorsát nem is tudjuk. A díszeit már a bombázások idején leszerelték róla, de nagy valószínűséggel, mivel ezek fémből voltak ezek a díszítmények, festett díszítmények, lehet, hogy az 50-es években még beküldték őket, és így pusztultak el. Minden esetre ábrázolásokon kívül semmi nem maradt a ereklye szárító aranyvonatból. A Nemzeti Múzeum egyébként hagyományőrző magánszemélyek kezdeményezésére fölvállalta, hogy megpróbálja rekonstruálni ezt a vonatot. Elmentünk kollégáimmal a levéltárba, megpróbálni felkutatni, hát ha maradt valami nyoma, alaprajzok, tervrajzok és minden szükséges dolog, és valóban találtunk is annyit, amiből szépen pontról pontra, nem csak kívülről, de a belső terét is rekonstruálni lehetett. Néhány színes fénykép alapján még a színvilágát is sikerült restaurátoroknak újra konstruálni. Úgyhogy jelen pillanatban a vasúti parkban látható ereklyeszárító kocsi pontosan azt a képet mutatja, mint 38 és 42 között az eredeti mutatott. Ezt általában augusztus 20-án az Alkotmány utcában, a parlament közelében beszokták hozni vasúti parkba, és ott meg is tekinthető, úgyhogy mindenkinek javaslom.
Lehet kapni ezt a Szent Jobb országjárás 1938-1942 című könyvet?
Igen, Magyar Nemzeti Múzeum könyvesboltjában ma is elérhető és elolvasható.
Sokféle reklámtárgyat készítettek a világkongresszusra.
Nagyon szép, elsőrangú művészek által tervezett képeslapok készültek, plakátok készültek, érmet, tehát a Szent István év alkalmából ezüst 5 forintost vertek, többek között bélyeget nyomtattak az eukarisztikus kongresszus tiszteletére, tehát minden fontos közintézmény igyekezett kitenni magáért, és hozzájárulni a saját eszközeivel az ünnepség fényéhez. Szobrokat avattak az ünnepség alkalmával, emléktáblákat készítettek, konferenciákat rendeztek, kiállításokat, és számtalan megemlékezést tartottak az ünnepségek alkalmából, a 2. szent év alkalmából. A sors kegyetlen játéka, hogy még véget sem értek a Szent István év rendezményei, amikor Hitler meghívja Hortit Kielbe, és megpróbálja meggyőzni a magyar kormányzót, hogy támadja meg Csehszlovákiáját, és segíteni fog abban, hogy Magyarország visszafoglalja az egész felvidéket. Erről kevesebben tudnak, Horti kerekperec visszautasítja. Nem hajlandó a vele Magyarországgal szemben egyébként ellenséges Csehszlovákiát megtámadni. Tehát, hogy Magyarország valóban ragaszkodott a keresztény konzervatív elképzeléseihez, Magyarországot a Szent Istváni örökséget kívánta folytatni, és nem kíván csatlakozni a szélsőségekhez, a náci szélsőségekhez, és persze nem kívánt az ateista Szovjetunióhoz sem. Ezt sokáig, évtizedeken keresztül elhallgatták, nem beszéltek róla, hogy Magyarország a végsőkig ragaszkodott a békés tárgyalásos területi revízióhoz, semmilyen erőszakot nem volt hajlandó fölvállalni a magyar népesség visszacsatolása érdekében. Tehát hiába ígért meg mindenfélét Hitler Hortinak, Horthy makacsul elutasította ezeket a felvetéseket. Ezt nem árt tudnunk, tehát, hogy a magyar történelmet végre a maga valóságában érzékeltessük. 1939 kitör a II. Világháború, a németek nyugatról, a szovjetek keletről rohanják le Lengyelországot, és Hitler hiába követeli, hogy Magyarország is vegyen részt a katonai akcióban, de legalább engedje át a német csapatokat Lengyelország felé. Ehelyett Magyarország tüntetően minden lengyel menekültet befogad, és nem internáltként kezeli őket, hanem szabad emberként. Sőt, ennél még rosszabbat is tesz idézőjelbe. Ugyanis a Magyarországra menekült lengyel katonatiszteket szépen csendben a jugoszláv határon átcsempészik, akik aztán Angliába mennek, és majd ők ülnek be azokba az angol szász repülőkbe, amelyek majd Németországot fogják bombázni. De ez a történetnek, ez a része a legjobb titokban zajlott értelemszerűen, erről még talán a németek se tudtak, ha tudtak, akkor sem tehettek semmit, Hitler dühöngött minden ilyen akcióval kapcsolatban. Tehát ez a része még ma sem világos. Tehát ameddig lehetett, addig Magyarország megpróbálta a saját elvei szerint az országot irányítani, a magyar politikai elit. Hát aztán gazdaságilag Magyarország egy kis hadsereg nélküli kis ország. Trianonban leszerelték a hadseregét, és az a Németország, amely hát gyakorlatilag 1941-ig Európa nagy részét a fennhatósága alá vonta, legyűrte, megszállta. Ezzel a Németországgal szemben a kis fegyvertelen Magyarországnak nem volt esélye. Úgy kellett tennie, minthogyha együttműködne a németekkel, bár titokban béketárgyalásokat kezdett Isztambulban az angol szász hatalmakkal. Ezek után határozta el Hitler, hogy Magyarországot meg kell szállni, mert ezek képesek és kiugranak a háborúból és szembefordulnak a birodalommal. Tehát ez a valódi magyar történelem.
Tehát Budapesten voltunk a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Eucharisztikus Világkongresszus című virtuális kiállításáról beszélgettünk Baják László történésszel. Császi Erzsébetet hallották.
Hogy egy képtelen világ többet adna, mint a hit. Mégis hittem, hogy a valóságtól messze futva a boldogság majd beterít. Aztán jöttél te, és tanítvánnyá tettél engem, belém ültettél néhány szót. Megérintettél, mert fényt hoztál az életembe, csak tovább adnom kell a jót. Már nem álmodom, hogy jobb lenne küzdelem nélkül, a mégis szép világ. Jó, hogy bennem élsz, és benne élsz most mindazokban, akikben meggyúlt a láng. Már nem álmodom, hogy jobb lenne küzdelem nélkül, a mégis szép világ. Hogy bennem élsz, és benne élsz most mindazokban, akikben meggyúlt a láng. Ez az én testem, mondod, és odaülsz az asztalunkhoz, mert mi igent mondtunk rád. A te szent tested élted, hogy általunk adj mindazoknak, akik benne még rég alánk. Ez az én testem, mondod, és oda jössz az asztalunkhoz, mert mi igent mondtunk rád. A te szent tested élted, hogy általunk adj mindazoknak, akik benne még rég alánk. Az asztalunkhoz, mert mi igent mondtunk rád. A te szent tested élted, hogy általunk adj mindazoknak, akik benne még rég alán. Ez az én testem, mondod, és oda ülsz az asztalunkhoz, mert mi igent mondtunk rád. A te szent tested élted, hogy általunk adj mindazoknak, akik benne még alán. A te szent tested élted, hogy általunk adj mindazoknak, akik benne még alán.
Még lehet jelentkezni az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú képzésére. A diplomára épülő 2,5 éves képzés főleg a zarándok helyek munkatársainak adhatnak továbbtanulási lehetőséget, komplex módon bemutatva a turisztikát és a gazdasági összefüggéseket. A képzésről dr. Novák István delegált rektor helyettest hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az elmúlt esztendőben útjára indította a vallásturisztika szakember szakirányi továbbképzés szakot, amely tulajdonképpen egy 2,5 éves képzés, és azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az ország területén található, vagy akár a határon túli településeken található egyházi épületeket, műemlékeket, zarándokhelyeket olyan szakemberek tudják bemutatni, irányítani, vezetni az ott folyó munkát, programokat szervezni, akik egy olyan sajátos képességgel, képzettséggel rendelkeznek, amelyet reményünk szerint a 2,5 éves képzés során egyetemünkön elnyerhetnek. Mondhatnánk azt, hogy a vallásturisztikai szakember egy olyan szakember, aki egyrészt otthonosan mozog a teológia világában, legalábbis annak a műemléknek, annak a látnivalónak, zarándokhelynek az alapjait is ismeri, nem csupán el tudja mondani a történetét, hanem tudja azt, hogy az adott valláshoz hogyan illeszkedik, hiszen célunk az, hogy nem csak a római katolikus, hanem görög katolikus, református, evangélikus és egyéb kegyhelyeket, látnivalókat, műemlékeket, zarándokhelyeket is be tudják mutatni azok, akik erre a képzésre jelentkeznek. Egy év megmutatta, hogy valóban sokfelől érkező hallgatóink, akik diplomát kaptak ez év július elején, tulajdonképpen a vallási ismeretek mellett olyan gazdasági ismereteket és olyan tapasztalatot is, gyakorlati tapasztalatot is elnyerhettek a képzéshez hozzátartozó zarándokhelyek és turisztikai látványosságok meglátogatása közben, amelynek a segítségével ők maguk is elmondták, hogy nyilván mindig van mit javítani egy adott képzésen, de hogy ez a képzés reményeink szerint és az ő elmondásuk szerint is elérte azt a célt, hogy másként tudnak tekinteni arra a látnivalóra, arra a zarándokhelyre, ahol akár már évek óta dolgoznak. A képzésre való jelentkezés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapján megtalálható információk alapján történik, még lehet jelentkezni. A képzésre már az a létszám ismerteim szerint összegyűlt, amivel a képzés elindulhat, és továbbra is bátorítunk még olyan jelentkezőket, akik szívesen vennének részt ebben a képzésben, hogy legyenek nyitottak, és ha megfelelő diplomákkal rendelkeznek, nagyon sokféle diplomával lehet erre a képzésre jelentkezni, akkor használják ki ezt a lehetőséget.
Örök a nyár, nekem nem kell más. Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem nem kell már.
Rajtad kívül nem kell más. A lelkemen ott ég, ma is az a jel, amit első érintése végedett fel. Szerelmeddel átírtad holnapomat, beszéded az életnek.
Ebben az életben, hogy megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem nem kell már. Rajtad kívül nem kell már.
Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. A Magyarok Kenyere programot 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A program egy olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. Az idei gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást.
A Magyarok Kenyere program már 15 éves múlton rendelkezik. 15 évvel ezelőtt azzal a céllal gyűjtöttek búzát gazdálkodóktól, hogy megsüssék belőle a magyarok kenyerét, amit sikerült is megsütni. A bazilikában lett felszelve augusztus 20-án. Azóta 15 év alatt ez egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. 2013-tól a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódott ebbe a programba. Folyamatos mennyiségi növekedés zajlott a tavaly évben már országos szinten 1000 tonnától több búza gyűlt össze. Borsodabaúj-Zemplén vármegyébe 70 tonna búzát gyűjtöttünk a tavaly évben. Ebből a búzából 42 ezer kilogramm lisztet sikerült megörölni, és ezt osztottuk szét olyan segélyszervezeteknek, gyermekotthonoknak, karitatív szervezeteknek, akik olyan családokhoz juttatják el ezt a lisztet, ahol nagy szükség van. 25 ilyen szervezetnek adunk lisztet. Az idejében Szegilongon volt a gyűjtési napunk, ez egy ünnepélyes keretek között megrendezett kis rendezvény volt, és szeptember 20-án pedig a adományozási ünnepséget fogjuk Szegilongba megtartani. És itt jönnek el azok a szervezetek, akiknek adjuk a adománylisztet. Szegélong egy kis település, oda már hoztak gazdálkodók búzát, de ugye az igazán a nagy gyűjtés az a gyűjtőpontokon fog történni, ami ugye 7 gyűjtőpont most a megyébe, Mezőcsát, Mezőkövesd, Szendő, Szerencs, Hercegkút, Sajópüspöki, Méra, Igazán július 1-én kezdődött a gyűjtési lehetőség, lehetett beszállítani gyűjtőpontokra, már érkezett be búza, augusztus 20-áig lehet leadni az adomány búzákat. Én azt gondolom, a 70 tonna az idén is össze fog jönni, bízunk benne, hogy valamivel kicsit több is. Ugye adományként nem csak a gazdálkodók, mert az önbe gazdálkodók adják ezt a búzát, más is tud leadni adományt, ami segíti ezt a Magyarok Kenyere programot. Körülbelül egy ilyen 35-40 tonna búza már a gyűjtőpontokon vannak, természetesen az aratás most fejeződik be, és azt gondolom, hogy innet kap majd egy kis lendületet ez a gyűjtés. Én azt gondolom, ez azt jelzi, hogy minden évben többet sikerült összegyűjtenünk, hogy a gazdálkodók is szívesen adják a búzát, látják, hogy ez az adomány ez jó helyre kerül, olyan helyekre, ahol segítenek családokon, gyermekotthonokon, karitatív szervezeteken. Az időjárás az igazán a mezőgazdaságnak már a negyedik éve nem nagyon kedvez. Ugye többször találkoztunk a 4 év alatt aszállyal, ugye 22-vel kezdődött, 23 valamivel jobb volt, a 24 szintén egy aszályos, de az idei év is egy aszályos időnek számít jelenleg. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az egyik legnagyobb az időjárás, a legnagyobb problémája, a többi mellett is. Ez év nagyon rosszul indult, már a tél az aszály jelentkezett a téli időszakban, majd jött egy csapadékosabb idő, ami talán segített a búza, főleg az őszivetésű kultúráknál, a kalászosoknál, és akkor egy hűvös tavasz jött, ami szintén nem nagyon kedvezett, de későbbiekben a forróság szintén a búzánál egy nehezebb időszakot képviselt, és amikor megjött a csapadék, akkor azt láttuk, hogy helyrehozta valamennyire a termést. Aratás is ezt bizonyítja, ugye itt a megyei átlagunk 60 mázsa körüli búzatermés, őszi árpánál 65 mázsa körül van. A kukoricát az utolsó mostani csapadék, az segítette, azt látjuk, hogy a nagyon nehéz helyzetből a kukorica is valamilyen szinten kijött. Biztos, hogy termés csökkenés lesz a kukoricánál, de hogy mennyi, ez majd aratáskor fog eldőlni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsolatáról lesz szó. Most a második parancsról, a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg, Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal az Anya Szent Egyház 5 parancsolata közül a másodikat vizsgáljuk meg tüzetesebben, és ezt ajánljuk mindenkinek további átgondolás és eltöprengés alapjául. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Elsőként rögzítsük, mit is jelent a böjt, illetve a bűnbánati nap kifejezés. A böjt a mértékletesség erényének cselekedete. Ezt nagyon fontos elménkbe is, szívünkbe vésnünk, ezt a mondatot, a böjt a mértékletesség erényének cselekedete. Tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás, szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy ételben, italban mértékletesek vagyunk, hanem bőtölhetünk minden érzékszervünkkel, kevesebbet beszélünk, pletykálunk, ahogy Isten nyugosztalja annak idején Ferenc pápa, erre többször utalt, erről többször beszélt, ne pletykáljunk, ne beszéljünk feleslegesen másokról, a fülünkre vigyázzunk, ne halljunk meg minden felesleges és akár romboló dolgot, kezünkre is, lábunkra, szemünkre, tehát érzékszerveinkre és egész testünkre vigyázzunk, ez a tágabb értelmű bőtölés, hogy olyanokat tegyünk, olyanokat vegyünk észre, figyeljünk meg, halljunk és beszéljünk, amik másoknak a javára, Isten dicsőségére vannak, és nem mások kárára, illetve a jóisten ellen. Szoros értelemben térjünk ide vissza, valóban az önfenntartási ösztön megfékezése, a bőjt az evésben és ivásban. Ebben megnyilvánul az értelem és az akarat uralma az ösztönök felett. Megint egy nagyon fontos mondat következik, kérem fokozottan hallgassuk és figyeljük, a bőjt célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével és a bűnbánat kifejezése. Testünk miatt a természet törvény, tehát az Isten által eleve szívünkbe, emberi természetünkbe írt törvény is ajánlja, és minden vallás törvényei között szerepel a bőtölés. Az Ószövetségben a mózesi törvény csak az engesztelés napján írt elő kötelező bőtöt, ellenőrizhetjük a Mózes harmadik könyvében, a Leviták könyve 16. fejezetében ezt. A fogság után még 4 kötelező bőti nap jött ehhez. A farizeusok hetente 2 bőjtöltek. Jézus Krisztus 40 napos bőjtel kezdte nyilvános tevékenységét, óv a külsőséges bőjtől. Olvassuk el ezzel kapcsolatban Szent Máté evangéliumának 6. fejezet 16. versét. Minden hamvazó szerdán ez az evangélium. És a sátán elleni harc fegyveréül adja az Úr Jézus a bőjtöt, a bőjtölést. Szent Máté evangéliumának 17. fejezet 21. versében olvashatunk erről. Az egyház kezdettől fogva gyakorolta a bőjtöt, mert elvitetett vagy elvétetett tőle a vőlegény, és kifejezték az Úrra való várakozásukat. Szent Márk evangéliumának 2. fejezet 20. versét, illetve az apostolok cselekedetei 13. fejezet 2. versét nézhetjük meg ezekkel kapcsolatban. Ismét egy nagyon fontos mondat következik. A bűn elleni küzdelemnek, az önmagunk feletti uralom megszerzésének és a lelki fejlődésnek. Nekem ez a lelki fejlődés, ez nagyon fontos akkor, amikor az Anyaszentegyház 5 parancsolatáról elmélkedünk, hogy ne a legkevesebbet, ne a minimumot célozzuk meg, amit az 5 parancsolat ad, például ez a második is jelen alkalommal. Persze ez kell, mert az egyház egy nagy közösség, valami minimumot, legkevesebbet meg kell határozni, hogy legalább ennyit, és ennél ne kevesebbet. De természetesen nekünk nem csak a legkevesebbre, hanem a többre kell törekednünk arra, hogy lelkileg fejlődjünk, hogy hitben, reményben, szeretetben egyre inkább erősödjünk, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Hogy ahogyan az apostol mondja a Kolosszeiekhez írt levelének 3. fejezetében, hogy legyetek mindenben tüzes lelkületűek, hiszen az Úrnak szolgáltok. Hát ez jellemezzen bennünk. Ne takaréklángon éljünk, hanem legyen a szívünkben tűz, mint Jézusnak, mint a szűzanyának, mint a szenteknek. ne legyen bennünk indiferentizmus, minden iránti közömbösség, érdektelenség, mint e világnak az alap állása. Ne ússzunk szembe, merjünk szembe menni, és szemben úszni a szennyárral. Tehát a bűn elleni küzdelemnek, az önmagunk feletti uralom megszerzésének, és a lelki fejlődésnek, lélekben fejlődjünk, váljunk egyre hasonlóbbá Jézushoz. Ennek a lelki fejlődésnek, Jézushoz való hasonlóságnak elengedhetetlen előfeltétele a bőjt, és ma is a szeretet és a jó cselekedetek gyakorlásához az étkezésben gyakorolt mértéktartás és önmegtagadás az egyik legjobb út.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.